Ítéletnek végső napja, e világot lángba dobja, profétáknak szava mondja, reszket akkor holt megélő, ha megjön a nagy ítélő, mindeneket számon kérő, csodakörtök zengenek meg, sírok éjjén átremegnek, ítéletre mindeneknek, csodájára a halálnak, aki rég portalpra támad, számot adni bírájának. Kézzel írt könyv nyílik ottan, világ terhe, minden ott van, ítéletre felrovottan, bíró majd, ha széket ül ott, minden rejtek felderül ott, zsoldott bűn el nem kerül ott. Én szegény ott mit beszéljek, párt fogom, hol kit reméljek, hol még a szentek is félnek. Nagy király, kit retteg minden, de a jót megváltod ingyen, kegyek kutya, válts meg engem. Rólam Jézus emlékezzél, akiért a földre jöttél, veszni aznap ne engedjél. Fáradoztál megkeresve, értem szálltál a keresztre, ennyi munkát kárba veszne. Ki Magdolnát feloldottad, és a latrot meghallgattad, nékem is ereményt adtad. Nem méltó az én kérésem, de te jó vagy, tedd kegyesen, hogy örök tűz ne égessen. Könnyel árad a ma nagy nap, hamvokból hisz feltámadnak, a bűnösök számot adnak. Uram, nékik adj jó véget, kegyes Jézus, kérünk téged, add meg nekik békességed. Amen.
Sok szeretettel és tisztelettel köszönöm a kedves Már Rádió hallgatókat. Kedves hallgatók, november hónapja van, amely hónapot a halottak napjának is nevezzük, hiszen ebben az időszakban gyakran látogatjuk meg a holtak birodalmát, a temetőket, és ottan imádkozunk az előre mentek elhunyt szeretteink, illetve azok, akikről soha senki sem emlékezik meg, azon elfelejtett lelkekről is. Imádkozunk, hogy mielőbb kiszabaduljanak a tisztító tűz állapotából, és eljussanak a mennyországba, odáhová, ahol van az Úr Jézus Krisztus, a szűzanya, a szentek, a vértanúk, és így tovább. Gondoljunk csak vissza, november 1-én minden szenteket ünnepeltük, a győzedelmes egyház, a megdicsőült egyház tagjait, talán ott vannak a mi szeretteink is, a szentek egységét ünnepeltük, és kedves hallgatók, a testvéri szeretet legszebb példája, a küzdő egyház tagjainak egymásért végzett közben járó könyörgése, hiszen mi vagyunk a küzdő egyház, akiket még Isten kegyelme életben tart. Szent Pál azt írja Timóteus püspökhöz, mindenek előtt arra kérlek, végeztes könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és háladásokat minden emberért, királyokért és minden főjebb valóért, hogy Isten félelemmel és tisztességgel teljes béke és nyugodt életet élhessünk. Ez jó és kedves üdvözítő Istenünk szemében, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. 1 Timóteus 2. fejezet 1. verstől a 4. versig van benne a levélben, amit az imént mondtam. És igen, kedves hallgatók, a szentek közössége nem más, mint ima közösség, szenvedés közösség, kegyelmi közösség. Ugyanis Krisztusi vér váltott meg mindenkit, Krisztusi kegyelem segít mindenkit. Ez csörgedezik a küzdőegyház minden tagjában. Nem sokára ünnepeljük Krisztus király, ugye minden szentek halottak napja liturgiáját úgymond a Krisztus király megkoronázza, és az egész egyház évet megkoronázza. Az ő alattvalója mind a három egyház tagja, lehúl a halál választfal, a Krisztusban él minden tag, nem vagyunk egyedül, nem vagyunk elhagyatottak, nem vagyunk stárstalanok, hiszen a boldogságos szűzanya, a mi drága ég édesanyánk az, aki nem hagy el bennünket, nem hagy magunkra, ő a mi hőséges, közben járó társunk. Igen, kedves testvéreim, ebben a hónapban, novemberben üzennek a szenvedő, nekünk a szenvedés a győzelmes egyház tagjai, és jó, hogyha ezt imádkozó lélekkel vesszük észre, vagy imádkozó lélekkel figyelünk a küzdő egyház szavaira, hogy segítsetek rajtunk, illetve a megdicsőült egyház tagjaira figyelmes lélekkel hallgatunk, akik természetesen, akinek nem mindegy, hogy mi eljutunk-e Isten országába, vagy nem. Minden szenteket ünnepeltük november 1-én, olyan nagyon tetszik, a jelenések könyvében olvassuk a 7. fejezet 9. versétől a 17. versig. Azt mondja, hogy ezután nagy sereget látok, amelyet senki sem volt képes megszámlálni, minden nemzetből és néptörzsből és népből és nyelvből a trón előtt és a bárány színe előtt állni, hosszú fej ruhákba öltözve és kezükben pálmaág is nagy szóval kiáltanak, mondván üdv a mi Istenünknek, aki a trónon ül és a báránynak. Ezek azok, akik a nagy szorongatásból jöttek ki, és megmosták ruhájukat, fehére tették a bárány vérében. Ezért van a Isten trónja előtt, éjjel és nappal szolgálnak neki templomában, és aki a trónon ül, fölöttük lakozik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, és nem éri őket többé a nap, sem bármiféle forróság, mert a királyi széken trónoló bárány lesz pásztoruk, és az életvizeinek forrásához vezeti őket, és Isten letöröl szemükről minden könnyet. Nos, ez a megdicsőjő győzedelmes egyház, a mennyország boldog lakóinak az állapota. Igen, akik könnyezve sírnak, amikor vetnek, aratáskor majd örvendeznek. Aggódva, sírva jár a gazda, amikor veti a magot, újongva, jó kövér kévével, amikor learatott a 125-ös Zsoltár 6. verse. Szentek egységét ünnepeltük minden szentekkor. Szent Jakabnál olvassuk az 5. fejezet 15. versében, imádkozzatok egymásért, mert sokat tehet az igaznak álhatatos könyörgése. És Szent Pál első fejezetében, az első Korintusokhoz írt levél 12. versének 16. versszakasz azt mondja, a szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, és a tiszteletben részesül az egyik tag, vele örvend valamennyi. A keresztények tehát nem csak életközösséget alkotnak, hanem szenvedésközösséget is. Ez nem csak egy érzésben megnyilvánuló együttérzést foglal magában, hanem együtt szenvedést is. Szent Pál a Galatákhoz írt levél 6. fejezet 2. versében azt kéri, tőlünk viseljétek egymás terhét. Ez nem csak türelmet és segítséget jelent egymás iránt, hanem azt is, hogy a bűnök terheit, következményeit is mindannyiunknak közösen kell viselnünk. Az a személyes felelősség mellett a bűn nem csupán privát ügy. Az egyesek bűnadóságát az Isten a küzdőegyház vállaira teszi. Engesztelésül és érdemszerzésül, mivel a szenvedő lelkek csak saját magukért szenvedhetnek, a földiekért közben járhatnak. Krisztus magára vette az emberiség bűneinek terhét. Nem illője Krisztus testének élő tagjai, hálából a hűtlen testvér adósságát magukra vegyék, hogy ezáltal ezeket megmentsék. Kedves hallgatók, november 2-án emlékeztünk halottainkra, halottak napja volt. Ősi vágy, örökké akarok élni, viszont igen komoly valóság, hogy a halál a bűn zsoldja. A halál kettős arca, nézzük meg, kedves hallgatók. Súlyos betegnél, akit már nem lehet megmenteni, azt szokták mondani, halálra van ítélve. De nem vagyok-e én is halálra ítélve? Előbb vagy utóbb, így vagy úgy. Egy közeli családtag vagy rokon elhunyta, elénk tárja a halál kikerülhetetlen realitását. Állást kell tehát foglalnunk vele szemben már jó előre. nem lehetünk közömbösek a halállal kapcsolatban. És az is egy kérdés, hogy a halál az barát vagy ellenség. Gondoljunk Jairus leányára. Jairus leánya halálos ágyánál az atya fájdalma és az élet reménye ütközik össze. Márk 5.22. Milyen komor kép. Mors imperátor zsarnoksága, halál a legszívtelenebb, a legkorlátlanabb uralkodó a világon. Mint az őszi levelek hullanak az emberek a sírba. Épp a napokban, a múlt héten pontosabban, a konyhába ültünk, hál' Istennek itt vannak a szülők a plebánián, a konyhába ültünk, és beszélgettünk édesapámmal, és ő mondotta, nézd csak, fiam, hogy hullanak a fa levelek. Ha szélcsend van, egy-kettő hull le a fáról, ha viszont vihar jön, akkor több fa levél hull le a fáról. És így vagyunk az ember életben is, hogyha egy járvány valami felüti a fejét, akkor nagyon-nagyon sokan hullanak le emberek az életfájáról. Ha pedig nincs járvány, akkor is, de mindenképpen az életfájáról hullanak el a földi emberek. Igen, kedves hallgatók, mekkora igazság! A föld egyetlen nagy temető. Egyes kapucinus kriptákban régen a koponyákból különböző művészi és alkotásokat csináltak. Micsoda hatalmas győzelmi emlék lenne a világon elhunyt emberek összes koponyáiból. Milyen félelmetes halotti parádit ült a halál a legutóbbi, gondoljunk csak a második világháborúra. 30 millióan estek el. Micsoda hakeldama ager sanguinis, valóban végtelen vérmező szerteszét. Mennyi mérhetetlen szenvedés és fájdalom jár a halál előtt, mint a régi liktorok, a római császárok előtt, ha ezek egybefolynának, micsoda óriási verejték, könny és vértenge lenne belőle. A föld szinte egy hatalmas saktábla, amelyen a nagymester a halál, a figurákat ide-oda helyezi. És végül királyt és parasztot, gazdagot és szegényt, egészségest és beteget egyaránt félelmetes zsákjába rejti. A kórházakban, a klinikákon napról napra, óráról órára, szinte perszül persze az emberek viaskodnak a halál az utolsó szívdobbanásig. Zárjában hagyj egyezze meg, amikor 2020-ban a Covid idején, a járvány idején bekerültem Nagyváradra, a megyei kórházba, én is láttam, tapasztaltam, mit jelent a halállal küzdeni. Mellettem lévő ágyban a 70 éves bácsi hogyan adta föl, hogyan adta át magát a halálnak, hogyan távozott az élők sorából, borzasztó volt kimulása, amikor a betegség legyőzte a még élni akaró embert. Igen, kedves hallgatók! A tudomány évezredek óta azon fáradozik, hogy a halál orkánjának útját állja. A legősibb tudomány valóban óriási sikereket ért el, de a halál mindig új módszereket, új betegségeket produkál. Láthatjuk, hallhatjuk, mennyiféle rák, mennyiféle betegség most az oltás következtében kialakult betegségre is gondoljunk, amiket nagy nehezen tudnak csak gyógyítani, vagy éppenséggel nem is tudnak meggyógyítani, és az oltás következtében mi sok ember legyengül, illetve veszítette el életét. Don Quixote harc, szélmalomharc, vele szemben minden emberi küzdelem és próbálkozás, mondja. Ellenség vagy jó barát, kedves hallgatók, a halál? Tehetjük fel a kérdést. Pizsában van egy ősi temető, Campo Santo, mely világhíres freskókban ábrázolja a végső dolgokat. Leghíresebb ezek közül a Halál diadala című kép, egy szörnyű pestis járvány után készült 1348-ban. Az emberi életet egy vidám, világos parkkal ábrázolja, ahol a nép musikával, játékkal, szerelemmel tölti a napot. De váratlanul fehérhajú fúria képében éles kaszával rájuk csap a halál. Itt a halál, szenvedés és ellenség. A kép ellenkező sarkában az élet másik oldalát ábrázolja. Sziklákkal körülvett sötét völgyekben könnyek, vezeklés ülnek a betegek, az öregek, a vándorok, a bűnbánok, akik kitárják karjaikat a halál felé, epedve várják eljövetelét. Itt a halál óhajtott jó barát. A két tábor között a föld méhe felnyitva. Végelláthatatlanul holttestek, holttestek mellett, királyok és lovagok, papok és apácák, gyermekek, gazdagok és koldusok egymás mellett. Angyalok és ördögök nyüzsögnek körülöttük, hogy lelküket újszülött gyermekek képében a mennyországba vagy a pokolba vigyék. A halál a feltámadás reményét sugározza felén, kedves hallgatók, így pozitív értékű. Jairus halott lányánál Krisztus így szólt, ne feledjük el, a leány nem halt meg, csak alszik. Leány, mondom neked, kelj föl, Márk 5.41. Morszet vita duello conflix erre mirando, ismételten énekeljük mindig a húsvéti szekvenciában. A halál és élet csodásan viaskodik egymással, és az élet győz. Ezt hirdeti Naim ifjú Lukács 7.11 és Lázár sírja is János 11.1. A halál a valóságban virágos kapu, a nagy szemfelnyitás, a lélek mennyegzős útja, minden remény beteljesedése, létünk virágba borulása. Míg a születés a halál kezdete, a halál voltaképpen az igazi élet ragyogó kezdete. De kedves hallgatók, nézzük meg, hogy mit ad nekünk a halál barátsága. Tagadhatatlan, hogy a halál nagy tanító, sőt a világ leghatalmasabb szónoka. Nincs olyan ragyogó szónok, aki az élet igazságait úgy megvilágítaná, mint egy frissen hantolt sír. El van rendelve, kedves hallgatók, hogy egyszer mindenkinek meg kell halnia kivétel nélkül. Gondoljam csak meg, egyszer én is, ismétlem, én is meghalok. Sőt, meg kell halnom. Aránylag rövid idő alatt, 50, 60, 80, 90 év. Mi ez az évszázadokhoz és évezredekhez képest? Semmiség. A halál egyéb körülményei bizonytalanok, mikor, hogyan, hol, milyen utána. De egy biztos, a halál vas törvénye széttöri a hús és élvezet bálványát. A halál kitűnő hirdetője a bűnbánatnak is. A keresztelő Szent János halál a börtönben. Micsoda tilalomfa! Ezüstálon a próféta friss vértől páruló feje egy paráznanő, Heródiás miatt, Máté 14.3. A hívő ember azonban a halálfélelem méregfogát kiütötte, amikor a halál következményeit reálisan levonta, amikor életét természetfeletti síkra emelte. A halál komoly tekintete az élet igazi értékeire hívja fel a figyelmet. Kedves hallgatók, a halál sokszor, mint szabadító és megváltás jelenik meg. Lejárt homok órájával egyszerre csak megáll a munka vagy kínzó szenvedés előtt, vagy pedig magas kora miatt az életbe elfáradt ember elé toppan, mint az örökkévalóság követte. Ezért szokták mondani az elhunytról, hogy megboldogult XY. A szenvedéstől, a földi szenvedéstől megszabadult. Régi mondás, ahol kémény füst van, ahol ember lakik, ott szenvedés is van. Schiller mondja, Landfrei ward keiner noch geboren. Szenvedés nélkül nincs ember a földön. A jó és üdvös szenvedés elmélyíti a lelket, bensőségesebbé teszi a felületes embereket, éretté, nemessé, erőssé kovácsol a nehezebb áldozatokra. Ezek koronája halál. Kedves hallgatók, mondja, hogyan szenvedsz, és megmondom, ki ön, ki vagy. Mert a kereszt király útja visz a tökéletesség felé. Szent Pál így szólt, a halál számomra nyereség. Nagy Szent Teréz azt mondja, aut pati aut mori, szenvedni vagy meghalni. A halál megszabadít a bűn lehetőségétől, mert a bűn zsoldja a halál. Rómaiakhoz írt levél 6. fejezet 23. vers, és a bűn büntetése és elhárítása. Te deum laudamus, zengi a lélek. Végre szabad, több bűn nem lehetséges, több halál nincs. De megszabadít a halál a kárhozattól is. Louis Veuillot sírján a párizsi temetőben ez áll, je cru, je vois, eddig hittem, most látok. A halál magvető is. Meg kell halnunk, hogy éljünk. A természetben a növények táplálják az állatokat, az alacsonyabb rendű állatok a magasabbakat. A halál egy kínzó börtöncella szétfeszítés, amelyből a lélek a fényre, az életre kitör. Kedves hallgatók, bármilyen furcsán is hangzik, halál nélkül nincs élet. Ez az eredményes élet törvénye is. A vértanúk vére kicsirázik, sanguis martyrum semen Christianorum. Tertullianus mondja, hogy a vértanúk vére a keresztények magvetése, vagyis a búzamag is elhal, János 12.24, és kalász szökel ki belőle. A halál az élet kapuja, kedves hallgatók. Hogyan viselkedjünk a halállal szemben? Első szabály, ne legyünk gyávák a halállal szemben. Igaz, a természet megborzadt tőle, mert büntetés jellege is van. De sem a halált, sem előfutárát, a szenvedést ne fogadjuk agályoskodva és kétségbe esetten. Ismerjük meg benne a jótevőt, a tanító jótevőt, a megszabadítót és jó barátot lássunk benne. A katolikus életművészet vidám lelkületet mutat a halállal szemben is. A halál nem megsemmisülés, nem a sötét semmibe való salto mortale, hanem az élet kapuja. Porta vitae, nem végállomás, hanem határállomás. Nem végállomás a halál, hanem határállomás. És ugye a határnál, ha külföldre megyünk, vagy a Schengeni határnál főleg, vagy ha onnan jövünk, akkor drukkolunk, hogy van vámvizsgálat, a bőröndöket, a táskákat megnézik, olykor kinyitják. Kedves hallgatók, kincs, villa, autó, hírnév, televízió, internet, sorolhatnám tovább, csak azt vihetjük tovább, ami jót tettünk. Kolumbusz Kristóf Amerika feltalálója egyszer felkiáltott, kell lenni egy országnak a tengeren túl a gazdagság. Mi pedig azt mondjuk, kell lenni egy országnak a síron túl, ha láthatatlan is. A hajó nem látható része tartja egyensúlyban a felső részt. Ugyanígy a látható világot a láthatatlan, de szintén létező világ tartja morális egyensúlyban. A földi élet és a túlvilág olyan egyenlet, amelyben ellenkező előjellel át lehet vinni a számokat a másik oldalra. Ami földön negatív, pozitív lesz a más világon is viszont. Azért nem félünk a haláltól, kedves hallgatók. Amilyen az életem, olyan lesz a halálom. És amilyen lesz a halálom, olyan lesz majd az örök életem. Kedves hallgatók, kedves hallgató, ha jól élt, ha jól éltél, jó önnek, ha rosszul élt, rossz önnek. Ha jól éltél, jó neked, ha rosszul éltél, jaj neked. Kedves hallgatók, érdemes a bűnnel kockára tenni örök életet? Teszem fel a kérdést. Érdemes? Érdemes? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket. Érdemes? Nem érdemes? Ezerszer sem, soha nem érdemes kockára tenni. Kedves hallgatók, november hónapja van, és azért is választottam ezt a témát, hogy elmélkedjünk a szenvedésről, pontosabban a halálról, és ugye a boldogságos szüzonja, hogy mondják, nem halt meg, hanem elszenderült és mennybe vétetett. Ő továbbra is a mi közben járunk, aki a megdicsőült egyház, vagyis a szentek közösségében a legelső, továbbra is közben jár értünk a küzdő egyház tagjaért. Csak vegyük kezünkbe a rózsafűzért, és imádkozzuk ebben ezen hónap minden napján, és ajánljuk fel a tisztító tűzben szenvedő lelkek mielőbbi szabadulásáért. Mondassunk, végeztessünk, szentmisét értünk, nyerjünk búcsút számukra, hogy megszabadulván a tisztító tűz állapotából ők is segíthessenek rajtunk a küzdő egyház tagjain. Bevezetőül a legelején a Dies Irae szekvenciát énekeltem el, és most szintén egy olyan énekkel zárom, amely az elmúlásról szól, hozzád sír föl esdeklésünk, élők s holtak Istene, de egyben az a reményünk, hogy eljutunk mi is a feltámadás, az örök boldogság honába, csak éljünk mindig Isten akarata szerint, tisztelve a szűzanyát, belé kapaszkodva ebbe a csodálatos lelki fegyverbe, amely segít bennünket az ég felé, a rózsafűzérbe. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, további áldott Márrádió hallgatást kívánok mindannyiuknak. Dicsértessék az Úr Jézus szent neve és Mária neve mindörökké. Amen. Hozzád sír föl esdeklésünk, élők s holtak Istene, tőled kéri
világosságotól örök fénytengere, tőled kér vigasztaló fényt, mely a kút főhöz vezet, mely te hozzád elvezesse a megtisztult lelkeket, mossa őket hófehérre, a megváltó vérpatak, melynek árja üdvözítve a keresztfáról fakad, irgalmat kiált a szent vér, mely miértünk ontatott. Add, hogy azt megnyerje minden nevedben elhunyt halott, kiknek földi küzdelemhez, ó atyánk, erőt adtál, adj irgalmat, győzedelmet, otthol többé nincs halál, kiket jóságot teremtett, s megváltott szeretetet, nagy irgalmat üdvözítse, aki múlt hív lelkeket. Amen.